Szép délután, szép estét kívánok mindenkinek. Én Izing Máté vagyok. Amit rólam érdemes tudni az az, hogy egyébként bicskei születésű vagyok. És a feleségemmel, aki egyébként seregiesi, vele Szegeden ismerkedtünk meg az egyetemen. Mind a ketten most már tanárként dolgozunk. Amikor megismerkedtünk, akkor tanárszakos egyetemi hallgatók voltunk. Bár egyébként Briginek vannak bicskei felmenői, mi sosem ismerkedtünk meg egymással Bicskén, hanem ahhoz Szeged kellett, hogy mi összeismerkedjünk, és amikor úgy döntöttünk, hogy Isten színe előtt is egybe kerülünk, akkor azon gondolkodtunk, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha valahol a szűkebb értelemben szülői szülőföldünkön tennénk ezt meg, és hát többek között így esett a választás Sukoróra, hiszen bár egyikünk sem sukorói születésű, azon gondolkodtunk, hogy egy olyan helyszín lenne fontos, ami mind a kettőnk számára érzelmileg egy fontos helyszín. Briginek, a feleségemnek a felmenői között vannak sukorújak, és hát viszonylag mind a kettőnk nagyon közel van a sukorú, ez a kis csodálatos falu, és így döntöttünk sukorú mellett, így emiatt kerestük föl Kardos Ábel lelkipásztorulat, és emiatt esett végül a választásunk sukorúra, és mind az esküvő, mind az egyházi szertartás, egyébként mind a polgári szertartás, ami szintén sukorón volt, és hát mind a lakodalom, ami pedig egyébként Sukoró mellett Pákozzon volt a Dics Princészetben, mind csodásan sikerült, és úgy gondoltuk, már akkor is úgy gondoltam, amikor Ábel erre a nemes feladatra engem fölkért, hogy ebben a körben én beszéljek a kutatásomról, akkor úgy gondoltam, hogy az a minimum, és az a legkevesebb, hogyha ezért ezeket a csodákért cserébe, amit én kaptam a környezettől, a falutól, meg úgy általában a falu környezetétől, ezért cserébe az a minimum, hogyha beszéltek egy picit arról, hogy milyen tapasztalataim, milyen kutatási élményeim, milyen ilyen emberi tapasztalataim voltak Kárpátalján, és ezt a feladatot éppen ezért örömmel elfogadtam. Amit szeretnék kérni önöktől, az az, hogyha bármikor van kérdésük, én felajánlom azt, hogy bármikor kérdezhetnek. Nem igazán vagyok annak a híve egyébként, mint tanár. Nem igazán vagyok annak a híve, hogy csak az előadás vagy egy óra végén kérdezhessen a hallgatóság, hiszen az a jó, hogyha ez minél inkább interaktívabb, minél inkább tud egy párbeszéd kialakulni közöttünk. Ábel említette, hogy sok olyan személy van önök között, vagy várható önök között, akik egyébként ebben a témában jártasak, esetleg van valamilyen kötődésük Kárpátaljára. Úgyhogy én nagyon-nagyon szívesen és nagyon örömmel fogadom azt, hogyha nem csak az előadás végén, hanem akár közben is vannak ilyen felvetések. Ebben az esetben azt szeretném kérni, hogy nyugodtan vágjanak közbe az én mondani valóm közé, nem fogok ezen megsértődni. Ez egy nehéz kérdés így online, hiszen én most megosztom majd a prezentációmat, ott látnak ábrákat, információkat, térképeket, nem biztos, hogy látni fogom önöket, de hogyha önök bármit szeretnének kérdezni, akkor ezt így éppen emiatt nem fogom sértésnek venni, hanem úgy fogom venni, hogy akkor nyilván vannak kérdések és vannak érdeklődők. Szerettem volna, hogyha ez az előadás online tudna működni, azért nem tud ez működni, mert jelenleg ilyen pozitív COVID-teszt birtokában vagyok. Hál' Istennek semmilyen egészségügyi problémám nincsen, de mégsem akartam így közösségben menni, nem is tehetném meg, hiszen karanténban vagyok. Amit egyébként még így rólam így nagyon szűkre szabottan érdemes tudni, az az, hogy Bicskén születtem, felmenőim azok mind bicskeiek, ugyanakkor az egyetemet azt én Szegeden folytattam, és Szeged egy remek város, szerintem önök is ismerik legalább egy futólag Szegedet, és végül is a feleségemmel mi itt ragadtunk, itt végeztük a tanárszakot, és az egyetem elvégzése után én a doktorit is folytattam, ezt jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatom, illetve emellett a Matthias Corvinus Collegium vagyok egyetemi programkoordinátor, és egyébként pedig az STE gyakorló gimnáziumában vagyok földrajztörténelem tanárszakos hallgató, tehát tanítók osztályon van. Ezek teszik így a mindennapjaimat, de ami érdekes, hogy mind tanárszakos hallgatóként, és mind egyébként geográfus, tehát földrajzos hallgatóként, ami leginkább már ilyen 18-19 évesen első, másodéves egyetemista hallgatóként keltette az érdeklődésemet, az Kárpátalja volt, és ez nem véletlen, bár nincsen Kárpátaljára semmilyen fajta kötődésem, tehát nekem nincsenek kárpátaljai felmenőim, nem voltak kárpátaljai barátaim régebb óta. Az mindenképpen föltette bennem az érdeklődést, a gondolatot, a kérdést, hogy van egy olyan régió a Kárpát-medencében, amiről nagyon keveset tudunk, ahova nehezebb eljutni, ahova nem elég az EU-s bejárás, nem elég egy személyigazolvány, hanem kell útlevél. Sokkal zártabb vidékről van szó, mint bármely másik Kárpát-medencei területről, és mégis ott olyan emberek élnek, egyébként olyan szintű vallási elhivatottsággal, vagy vallás felé egy olyan szintű nyitottsággal, amivel a Kárpát-medencében kevesen, hogy ez így felvetette az érdeklődést bennem, hogy ez így hogy működik, miként működik, ebben a háborús helyzetben, ami nem most alakult ki egy-két évre, majd még lesz szó a később évben részletesebben, hanem most már elég régóta tart ez a fajta katonai, politikai instabilitás Ukrajnában. Ebben a helyzetben hogyan tudnak a helyiek megélni, ez mind-mind felvetette bennem a kérdést, és így első-másodéves egyetemistaként már elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez ebben a régióban hogyan lehet kutatni, és hogy akár ezt majd a szakdolgozatban, vagy akár egy OTDK-ban, egy országos tanulmányi diákkori versenyben, vagy egyéb versenyeken ezeket az információkat hogyan tudom továbbítani. Ezek így egyre inkább felmerültek bennem. És ahogy beleástam magam a régióban, a Rákóczi Szövetségen, meg egyéb szervezeteken keresztül, egyre inkább elmélyedtek a kapcsolataim Kárpátalján, és ott találtam magam, hogy első éves egyetemistaként, mint mondtam, akkor kezdtem el Kárpátalján járni, és ilyen harmadegyéves egyetemistaként már ott találtam magam, hogy havi szinten jártam Kárpátaljára, a mai napig rengeteg baráti szakmai kapcsolat fűz engem Kárpátaljához, nagyon érdekel a régió, minden szegletében jártam már egyébként mind Kárpátaljának, mind Oroszországnak, mind Ukrajnának, és egyre inkább elkezdett engem foglalkoztatni az, hogy itt milyen emberek élnek, ezek az emberek itt hogyan élnek, miben más a mentalitásuk, mint akár nekünk anyaországi magyaroknak. És ennek az előadásnak az lenne a célja, hogy ezeket a tapasztalatokat bemutassam önöknek. És még egyszer mondom, nagyon szívesen fogadom, hogy ha akár közben is bármilyen kérdés van, akkor azokat felvetnék, és most igyekszem megosztani a prezentációmat, ami remélem, hogy sikerülni is fog. És egy kis türelmüket kérem ehhez. A kérdésem az, hogy most látják-e a prezentációt? Látják a prezentációt?
Igen, mi lesz veled, Kárpátalja?
Így van, ez a címe az előadásnak, ezt a címet választottam. Mi lesz veled, Kárpátalja? A kárpátaljai magyar fiatalság jelenlési időképe egy felmérés tükrében. Tehát, mint azt mondtam az imént, a legfőbb célom az volt, hogy egyetemistaként, hogy azt mérjem föl, hogy ebben a gazdasági, politikai, társadalmi helyzetben, ami nem most alakult ki az ukrán-orosz háború kapcsán egy éve, hanem már sok éve egy komoly kérdés Kárpátalján, ez a kárpátaljai magyarság számára, és leginkább a kárpátaljai magyar fiatalság számára milyen módon csapódik le, ők ebben a helyzetben a jelenlési időképüket hogyan tudják fölmérni. Az előadás során majd lesz szó arról, hogy egyébként a kárpátaljai fiataloknak, és úgy általában a kárpátaljai magyar társadalomnak milyen szintű a vallási elhivatottsága, vagy mennyire hívők, és mondhatnám azt, hogy nagyon azok, főleg így az anyaország szintjén rendkívül azok, és egyébként ugye itt főként református közösségről van szó, de mégis feltődik a kérdés, hogy akármennyire hívő, akármennyire kötődik az ember a saját szülőföldjéhez, területéhez, ebben a helyzetben mennyire tud helyben maradni és helyben boldogulni. Ez volt tőle főben nem elsőves, másodéves egyetemistaként, és éppen ezért a legelső kutatás, amit így végeztem, inkább fiatalsági, érzelmi hevületből, mint kutatási vagy tudományos érdeklődésből, az volt, hogy azok a korombeliek, akik akár most végzik a gimnáziumot, akár a gimnázium éveiben vannak, ők rövid hosszú távon hogyan képzelik el a jövőjüket, hol szeretnének a családot alapítani, letelepedni, munkát vállalni. Hiszen láttam azt, hogy Kárpátalján alapvetően milyen folyamatok vannak, és milyen folyamatokat nézünk elébe. És leginkább ez az, ami megfogott Kárpátalján. Szóval, hogy arra a kérdés, hogy miért pont Kárpátalja, úgyhogy magam egyébként nem vagyok kárpátaljai, alapvetően azt tudnám válaszolni, hogy egy etnikailag és mind vallásilag egy rendkívül sokszínű régióról van szó, hogy a Kárpátalját így le kéne határolni, hogy mekkora földrajzi területről van szó, akkor azt mondhatnám, hogy nagyjából egy Csongrád, Csanád megye, illetve egy Bács-Kiskun megye, tehát egy kisebb és egy nagyobb magyarországi megyényi területről beszélhetünk, hogyha Kárpátaljáról beszélünk, vagy milyen mutatók a térképet is. De mégis ez a ilyen negyed-tized magyarországi terület etnikailag és vallásilag is rendkívül sokszínű térséget mutat. Emellett pedig a másik kérdés az volt, hogy az a helyben lévő középiskolás, egyetemista réteg, akik Kárpátalján próbálnak boldogulni, ott befejezni a tanulmányaikat, ők milyen pedagógiai vagy szakmai kihívások elé néznek. Tehát ez a geográfiai, illetve pedagógiai kérdés volt a leginkább bennem, ami engem motiválta arra, hogy ezt a térséget valamilyen módon vizsgáljam, és ezekről a vizsgálatokról, személyes kérdévezésekről szeretnék most önöknek egy előadást tartani. Ami egyébként érdekessége a régiónak, az az, hogy ez a régió az elmúlt 100 évben több mint 6 különböző államhatalomnak volt a területe. És éppen ez meghatározza a régiónak így a hovatartozását is, mi pedig az, hogy igazából nem tartozik sehova sem. Nyilván leginkább, hogyha valahova tartozhat a magyar terület, akkor az Magyarországhoz tartozik, de valójában, hogyha magát a Kárpátalja megyét nézzük, akkor valójában egy ilyen olyan területről beszélhetünk, ami az elmúlt 100 évben 6 különböző államalakulat részét képezte, és éppen azért van egy ilyen sajátos identitása, hiszen pontosan tudják a helybéliek, hogy ők tartoztak akár a Csehszlovákiához, akár a Magyar Királysághoz, akár a Szovjetunióhoz, akár Ukrajnához, akár Magyarországhoz, bárhova tartozhattak az elmúlt 6 államalakulat során, az elmúlt 100 évben, egy biztos, hogy mindig csak saját magukra támaszkodhattak, és éppen ezért nagyon fontos a helyiek számára, hogy minden, amit maguk megtermelnek, amit maguk létrehoznak, abból ők meglegyenek és ellegyenek, és igyekeznek egyébként éppen ezért egy ilyen introvertált közösségi és társadalmi és gazdasági politikát folytatni, és kevésbé nyitnak a kül számára. Ennek az eredménye szerintem, vagy ennek az előzménye szerintem az, hogy a táblázatban is látott, hogy különböző államalakulatokhoz tartozhatnak. És ami külön érdekessége a régiónak az, hogy ez mai napig érződik, mégpedig abban, hogy azt jól tudjuk, hogy Magyarország és Ukrajna más időzónában található. Ezt itt láthatjuk is az ábrákon, amiket készítettem. Különböző nyitvatartási táblákon láthatjuk azt, hogyha Magyarországot nézzük, ha magyar szavakat nézzük, például itt a bal felső sarokban, akkor látható, hogy nyitvatartás, mellett ugyanez látható ukránul, és az azt adná, hogy nyilván akkor ukránul és magyarul ugyanazokat az időket láthatjuk, de valójában láthatjuk, hogy a helyi magyarság, aki magyarul olvassa ezeket a nyitvatartási táblákat, meg a helyi ukránság, aki pedig ukránul olvassa ezeket a nyitvatartási időket, máshogy értelmezi az időt. És ez azt jelenti, hogy a magyarság az ugye Greenwich mintán, tehát UTC+1-ben gondolkozik, ezzel szemben pedig az ukránság UTC+2-ben gondolkozik, és ebben is megkülönbözteti magát általában a helyi magyarság a helyi ukránságtól, vagy más nemzetiségektől. Ez nem csak a nyitvatartásokon látszódik egyébként, hanem hogyha például mondjuk Beregszászban, ahol viszonylag közel van egymáshoz a református templom, illetve az ortodox templom, és fölnézzük a két templomnak a tornyára, akkor mind a két tornyon láthatunk egy órát, és az egyik az a magyar idő szerint, a másik pedig az ukrán idő szerint gondolkodik. Szóval az általában a vallást, és illetve az etnikumokat is megkülönbözteti ez a fajta időbeli gondolkodás. Ez nagyon érdekes szerintem, nagyon érdekes így a Szovjetunió felbomlása után több tíz évvel is tapasztalni ezt, és önök számára is egy helyzet, amit nem jártak Kárpátalján, bár szerintem önök közül már többen is jártak ott, majd kíváncsi leszek az előadás végén vagy közben, akkor önök is tapasztalták azt, hogy nem mindegy, hogy kivel és mikor és milyen időt beszélnek meg. Nagyon fontos tisztázni azt mindig a magyarokkal is, meg egyébként az ukránokkal is, hogy találkoznak valakivel Kárpátalján, hogy most ők melyik idő szerint gondolkodnak, mert hogy más a magyar idő és más az ukrán idő Kárpátalján, van egy ilyen sajátos időzónája Kárpátaljának, és jellemzően a magyarok a magyar idő szerint gondolkodnak, és végig sértődnek azon, hogyha esetleg mi az ukrán idő szerint gondolkodnánk. De mi az, ami miatt ez a régió most kérdéses, mi az, ami miatt ebben a körben érdemes beszélni Kárpátaljáról, miért aktuális ez a kérdés? Ami érdekes ebben a régióban, az az, hogy ha ránézünk itt a térképre, akkor azt látjuk, hogy ennek a régiónak, megyének az elhelyezkedése az egész egyszerűen kiváló. Jobb nem is lehetne, hiszen itt láthatjuk, hogy Ukrajnának a legnyugatibb megyéről van szó, ami 4 különböző Európai Uniós országgal határos, Lengyelországgal, Szlovákiával, Magyarországgal és Romániával is határos, ebből 3 határ átkelő pontokat is létesít ez a régió. De mégis, hogyha megnézzük, hogy melyik régió Ukrajnán belül mennyire fejlett, akkor az egyik legfejlettebb régióról van szó. Tehát van egy ilyen hatalmas ellentmondás, hogy iszonyú az elhelyezkedés a régiónak, Ukrajna nyugati kapujáról van szó, de mégis nagyon fejletlen, hogyha a GDP-t nézzük, akkor egy nagyon fejletlen régióról beszélhetünk. És ez a gazdasági aspektushoz még társul az, hogy egyébként egy rendkívül több, sok nemzetiségű, multi etnikus régióról beszélhetünk, ami, és ez az én hipotézisem a doktorém során, amit a kormányosan folytatjuk, hogy amely etnikai sokszínűség egyébként a gazdaságra is hatással van, hogy miként arról a következőben fogok beszélni. Itt azt láthatjuk, hogy 1991 és 2001 között hogyan változott az etnikai összetétel a megyében, és erre van egy ilyen egészen pontosan kifejező szám, ezt úgy hívják, hogy etnikai diverzitási index. Ennek tulajdonképpen az a lényege, ennek az etnikai diverzitási indexnek, hogyha én most megkérdezném önöket, meg magamat is, arról, hogy én milyen etnikumúaknak valljuk magunkat, vagy milyen nemzetiségűeknek valljuk magunkat, és én most tegyük fel, hogy mindenki azt mondaná, hogy magáért magyar nemzetiségűnek tartja, akkor ez az etnikai diverzitási index ez nulla lenne, hiszen mindenki etnikailag egy oldalon van, etnikailag homogén területről beszélhetünk a mi közösségünkben, és akkor ez a szám ez nulla lenne. Hogyha megkérdezném most önöket és magamat, hogy mi milyen etnikumok vagyunk, és mindenki más mondana, valaki magát svábnak, valaki németnek, valaki szásznak, valaki nem tudom, ruszinnak, magyarnak, stb. Tartaná magát, mindenki másnak, akkor pedig ez az érték, ez egyet mutatna, ezt egészen pontosan ki lehet számolni különböző régiók, például Kárpátalján megye kapcsán. És azt látjuk, hogy ha ezt kiszámoljuk, ezt az etnikai diverzitást, akkor azt látjuk, hogy Kárpátalja, nem hogy a Kárpát-medence, hanem hogy akár egész Európának is az egyik legdiverzebb régiója, legsokszínűbb régiója, hiszen amellett, hogy van egy ukrán nemzeti többség, amellett van egy igen jelentős magyarság, van egy igen jelentős románság, szlovákság, cigányság, erre még a később évben majd lesz szó. És az én álláspontom az az, és a doktorom, amit e tekintetben folytatom, hogy a különböző etnikumok térszerkezeti elosztását, az hogyan határozom meg a gazdaság, szerintem a kettő között van összefüggés, ezen korrelációt vizsgálom egyébként a doktorimban, de erről majd még szintén lesz szó a későbbiekben. De a kérdés az az, hogy ez mennyire valós, hiszen azt azért tudni kell Ukrajnáról, hogy az utolsó népszámlálás az nem mostanában volt, hanem 2001-ben volt a népszámlálás. Azt önök bizonyára jól tudják, hogy jellemzően európai országokban, pláne EU-s vagy EU-hoz csatlakozni kívánó országokban, 10 évente szokott lenni népszámlálás. Magyarországon ugye most készül az újabb, meg Ukrajnában is készülne az újabb, hogyha éppen nem lenne egy ilyen háborús helyzet, de Ukrajna 2001 óta nem volt képes arra, hogy népszámlálást összehozzon és lefolytasson, vagy nem volt rá képes, vagy nem folytatta le. De a lényeg az, hogy 2001 óta nincsen friss népszámlálási adat Ukrajnában, úgyhogy a legfrissebb adat, amit használhatunk, az a 91-es, meg a 2001-es. Nyilván különböző becslések, meg vizsgálatok vannak arra, hogy hogyan áll most pontosan Ukrajnának vagy Kárpátaljának a nemzetiségi összetétele, de ezek nincsen becslések, tehát népszámlálással nem tudok szolgálni önöknek 2001 után. És hogyha megnézzük, hogy milyen ez a gazdasági, társadalmi összetétel Ukrajnában, akkor ez egy érdekes ábra, illetve térkép, amit itt láthatunk a következő diám. Ugye az a kérdés, hogy ha van egy olyan periférikus megye, ami az elmúlt 100 évben, ahogy beszéltem is erről az előbb, 6 különböző államú lakolathoz tartozott, akkor felmerül a kérdés, hogy egy periférikus térség jelenleg Ukrajnán belül milyen pozíciókkal bír, melyik szomszédos ország tud a leginkább érvényesülni ebben a régióban, hol a legkisebb és hol a legnagyobb az FDI, azaz a külföldi működőtőke befektetés értéke. Sok esetben az a tekintetben vizsgálják egy országnak, bármelyik országnak a sikerességét, hogyha azt nézzük meg, hogy az az ország mennyi külföldi működőtőkét tud bevinni egy másik országba. Tehát Magyarország szempontjából sok esetben vizsgáljuk azt, pláne mivel sok határon túli területünk van, Kárpátalja mellett mondjuk Erdély, Felvidék, és még sorolhatnánk, az egy sikerességi mutató, hogyha azt nézzük meg, hogy ez az adott anyaország mennyi tőkét tud vinni a másik országban, és ezáltal mennyire szoros a két terület közötti összefüggés, összefonódás. Hogyha ezt megnézzük 91 és 2020 között, mert vannak frissebb adataink, hála Istennek, akkor itt azt láthatjuk, hogy itt a kék szín jelöli a diagramon Magyarországot, és azt láthatjuk, hogy 1991 óta a Magyarországról érkező külföldi működőtőke egyre jelentősebb mértékű Kárpátalján, és eljutottunk oda, hogy az összes működőtőke, az összes tőke, ami érkezik Kárpátaljára a külföldről, annak több mint az egyharmada, lassan a fele az Magyarországról származik. Tehát Magyarország ennek a versenynek, hogyha ez egy verseny, akkor mindenképpen nyertese. És vannak ennek természetesen vesztesei is, ilyen lehet például Románia, ahol láthatjuk, hogy egyre inkább csökken a külföldi működőtőkének a mértéke Kárpátalján. Szerintem ez amellett, hogy van Kárpátaljának rengeteg vonzó gazdasági tulajdonsága, például az, hogy olcsó a munkaerő, vagy az, hogy a helyi magyarság és az anyaország között van egy szoros, akár rokoni, akár baráti alapon működő kapcsolatrendszere, kapcsolati tőkéje. Emellett ez keresendő abban is, hogy nyilván itt van egyfajta tudatos kormányzati szintű törekvés arra, hogy minél nagyobb mértékű legyen Kárpátalján a külföldi működőtőkének, a magyar külföldi működőtőkének a mértéke, és igazából az elmúlt 30 év vizsgálatából azt látjuk, hogy ez sikeres, tehát egyre inkább növekszik ennek az értéke, és ez valószínűleg a jövőben még inkább növekedni fog. Mi jellemzi ezt a gazdasági befektetői környezetet? Tehát, hogyha most abba gondolom bele, önök között is biztos van olyan, akik gondolkoztak abban, vagy éppen vállalkozásokban nőttek föl, tehát vállalkozóként működtek, vagy csak gondolkodtak abban, hogy vállalkozók legyenek, akkor az ember elgondolkodik abban, hogy Ukrajnában, ami azért tegyük hozzá, hogy Európa egyik legkorruptabb állama, és nagyon nehéz ott boldogulni, vagy tisztán látni a gazdasági, vagy adózási rendszert, mi az, ami vonzó lehet. És az az érdekes Kárpátaljában, ebben a kicsi területben, hogy több mint 50 ország működik ebben a kicsi területben, mint befektető, és ebből az 500 vállalkozásból, ami működik világszerte, ebből több mint 200 befektető, az csak Magyarországról származik. És ebből a 200 befektetőből, ebből az 500 befektetőből van, ebből nagyjából 20% az, ami a környező országokból, ebből a 4 országból, amit említettem az előadás elején, származik. Ugyanakkor, bár a külföldi működőtőkének a 20%-a ebből az 4 országból származik, a cégek száma az 60%. A kettő között van egy ilyen erős ellenmondás, hogy 20% meg 60%. Ezt nyilván abban kell keresni, hogy bár kevés pénz jön a külföldi, szomszédos külföldi országokból, de ez a kevés pénz, ez sok kis cégtől jön. Tehát itt kis vállalkozásokról van szó, akik valamiért megtalálják Kárpátalját. Miért találhatják meg Kárpátalját? Amint az előbb is említettem, hogy van rengeteg ilyen társadalmi, rokoni kapcsolat, ami már az anyaország, Magyarország vagy a szomszédos országok között létrejöhetett, és éppen ezért itt a kis és középvállalkozások szempontjából a legrelevánsabb, a legfontosabb régió Kárpátalja, hiszen vannak különböző ilyen kapcsolati rokoni szálak, ami alapján ez fontos lehet. Hogy néhány példát említsek, például a Fornet, amit biztos önök is ismernek, ez a ilyen félmireit, vagy nem is tudom pontosan miért nevezem, de ilyen mireit jellegű péksütöményeket áruló cég, a Fornetti, annak a legfontosabb külföldi bázisa az Ukrajna, Kárpátalja, ahol Beregszászban, Nagyszövetségben és más településeken működtet eladói bázisokat, és ez csak egy példa, de még rengeteg olyan cég van, aki Magyarországon is tevékeny, de ugyanakkor Kárpátalján is tevékeny. Ezt igazolták egyébként azok az interjúk, amiket az elmúlt egy-két évben végeztem, mind a helyi szlovákság, mind a helyi magyarság számára nagyon fontos Kárpátalja, és úgy látszik, hogy ez a jövőben sem fog változni. Ha Kárpátaljáról általánosságban szeretnék beszélni, akkor itt láthatunk erről egy térképet, azt az előbb már mondta, hogy mekkora területről beszélhetünk, tehát nagyjából egy ilyen Bács-Kiskun Csongrád-Csanád megyei területről van szó, 13 járás van benne, ugyan a járási rendszer működik ott is, mint nálunk, és ha megnézzük, hogy az elmúlt két népszámlálás, amit az előbb említettem, az 1991-es és a 2001-es népszámlálás alapján milyen változásokat figyeltünk meg, akkor azt láthatjuk, hogy itt a bal oldalon van a 91-es és jobb oldalon van a 2001-es népszámlálási adat. Azt láthatjuk, hogy az ukránság, tehát az államalkotó nemzet száma az elmúlt évtizedekben nőtt, és ez valószínűleg egyébként 2001 után is így van, tehát még inkább nő ennek a száma. De hogyha ezt összehasonlítjuk más területekkel, akár Erdéllyel, akár Felvidékkel, akár Őrvidékkel, akár Délvidékkel, akkor azt mondhatom, hogy az államalkotó nemzet száma az Kárpátalján növekszik a legkisebb mértékben. Tehát ameddig 1991-ben volt 980 ezer ukrán, addigra lett 2001-re 1 millió 10 ezer ukrán, nem rendkívüli mértékű az államalkotó nemzetnek a mértékének a növekedése, és emellett nem kiemelkedő mértékű a magyarság számarányának a csökkenése sem. 155 ezerről 151 ezerre csökkent a magyarság számarányának a mértéke, ami egészen ellenyésző erdélyező felvidékhez képest. Fölvetődik az emberben a kérdés, hogy miért. Tehát mi az oka annak, hogyha megnéznék a határon túli területeket, akkor a magyarság számaránya csökkent a leginkább. Fölmerül a kérdés az emberben, hogy miért, hogy minek az oka. Szerintem ez több dologban is keresendő. Az egyik az az, hogy ez a Kárpátalja megye, ez a Kárpát-medencei különböző megyék NUTS 3-as területi régiók közül, ez a legfejletlenebb, és a legnagyobb negatív migrációs egyenleg, tehát a legtöbb elvándorlás az ebből a régióból mutatkozik meg. Még egy ilyen romániai Báku megyét is túlszárnyal, ami így belenyúlik Erdélynek az egyik részébe Csángóföld mellé, még azt is túlszárnyalja Kárpátalja. És mivel nagyon nagy az elvándorlási szándék, és mivel nagyon fejletlen régióról beszéltünk, ezért nekem az a tapasztalatom, hogy a helyben élő magyarság, és románság, és szlovákság, és cigánság, az nem igazán törekszik arra, hogy az ukrán állnyelvet megtanulja, és Ukrajnában akarja hosszú távon boldogulni, mert pontosan tudja ez a fiatalság, ez a fiatal generáció, hogy ők nem szeretnének itt továbbiakban élni, sem Kárpátalján, sem Ukrajna más területein. És éppen ezért a magyarság számukra is az, hogy ők magyarok, és az, hogy nekik van egy anyaországi kötelékük, ezért nem szeretnének ettől az egésztől megszabadulni, és éppen ezért nagyon fontos számukra az anyanyelvüknek az ismerete és tudása. Ez az egyik ok. A másik ok az kevésbé racionális, inkább érzelmi, vagy inkább vallási, vagy inkább társadalmi ok. Az pedig az, hogy egy, mint ahogy azt mondtam az adásnak az elején, nagyon elzárt régióról beszéltünk, ahova nehéz eljutni, ahonnan nehéz kikerülni, ahonnan nehéz máshova letelepedni, és ebben az elzárt régióban az emberekben úgy általában van egy kárpátaljai identitás, egy olyan identitás, ami azt mutatja, hogy neked az a dolgod, hogy te a szülőföldön boldogulj, itt akar majd munkát vállalni, letelepedni, családot alapítani. Ugyanakkor mellette ott van ez az elvándorlási szándék, és ez a kettőség úgy általában, ez az ellenmondás, amit most így felvázoltam, hogy van egy maradj is itt, meg menj is innen el, van egy ilyen identitás, ez meghatározza a kárpátaljai fiatalokat, és egy nagyon nehéz helyzetben vannak ebből a szempontból, hiszen tudják, hogy fontos lenne, hogy helyben maradjanak, tudják, hogy fontos számukra a vallás, ami itt Kárpátalján különösen fontos, tudják, hogy fontos számukra az, hogy a következő generációnak, az idősebb generáció megtermeljék a bevételt, meg a jövőt, de mégis van egy elvándorlási szándék bennük. Azt azért érdemes tudni Kárpátaljáról, hogyha például az ember itt válik nyugdíjassá, itt érje a nyugdíjas éveket, akkor itt a nyugdíj Kárpátalján az egy ilyen 10-20 ezer forint összegben mozog, úgyhogy egyébként a bérek, meg az árak, azok most már csak egy picivel alacsonyabbak, mint Magyarországon. Ez meghatározza a Kárpátalját. Nem tudom, most itt hallom a suttorgásból, hogy lehet, hogy valamilyen kérdés esetleg fölmerült. Vagy csak tévedek. Lehet, hogy csak tévedek, és akkor, ha nincsen kérdés, akkor mennék is. Remélem, hogy a végén lesznek kérdések. Ami még egy érdekessége Kárpátaljának, és így általában a fiatalságnak, az az, hogy Kárpátalján is, mint Magyarországon, egy kétszintű érettségi rendszer van. Szóval, hogy a Kárpátalján valaki eljut az érettségiig, és szeretne az állami szinten érettségit tenni, akkor közép- és emelszintű érettségit tehet, mint ahogy Magyarországon is. És annyi a trükk Magyarországhoz képest, hogy az emelszintű érettségi Ukrajnában csak ukrán nyelven történhet meg. Tehát ameddig mondjuk egy magyarországi szlovák dönthet úgy, hogy ő szlovákul szeretné letenni az érettségit, vagy románul, vagy bármilyen egyéb nyelven, addig az ukrán nyelven sajnos nem lehetséges, mindenkinek az államnyelven, az ukrán nyelven kell tenni ezt az érettségit. És mivel itt a lakosság egy bizonyos részének egyáltalán nem szempontja az, hogy megtanuljon ukránul, és ez nincs is egyébként megfelelő tanterv, iskolarendszer kialakítva, ezért nagyon sok fiatal úgy jut el a 18. életévig, amikor érettségiznie kellene, hogy nem tud igazából az államnyelvén. És mivel az ukrán érettségi csak ukránul lehet letenni, ez igen sok problémához vezethet, és ezt néhány éve meg is vizsgáltam, hogy ez pontosan hogyan néz ki Kárpátalja megyében, hogy milyen a bukási arány, tehát mivel az államnyelvet nem ismerik a hallgatók, ezért nyilván sokan nem tudnak leérettségizni, bár akarnának, milyen a bukási arány, és ezzel emellett pedig milyen a nemzetiségi arány Kárpátalja különböző megyében. Itt ezt az ábrát láthatjuk, azt láthatjuk, hogy vannak olyan megyék, ahol minimális az érettségén a bukási arány ilyen 0-2% közötti, mint egyébként Magyarországon úgy általában, meg ugye az Európai Unió országaiban úgy általában, Meg vannak olyan régiók, ahol egészen kimagasztóbb bukási arány produkálnak, ilyen mondjuk például Kárpátalja megye, amit látunk a nyugati oldalon, ilyen Zsitomír megye, ami a román-ukrán határon van, román-lengyel határon van, ilyen például Csernyiszín megye, ami a román-ukrán határon van, és ilyennek a keleti megyék, amelyek ugye orosz alkűak többnyire, orosz nyelvű megyek többnyire, de mégis azért az orosz-ukrán nyelv bár hasonló egymáshoz, és megértik egymást, ha akarják, kérdés, hogy akarják-e, megértik egymást, a nyelvtan, meg az érettségi ez teljesen más, és éppen azért ott is magas bukási arányok vannak. Ennek a következménye az, hogy vannak a Kárpátalján olyan, vannak Ukrajnában olyan megyék, ahol egészen magas ilyen 10-20% közötti a bukási arány. 10 és 18,6% között volt ez 2014-18-as tanében, ami nagyon-nagyon magas számnak számít, ez azt jelenti, hogy 100-ból 20 gyerek megbukik az érettségén. Föltevődik vagyok a kérdés, ez miért van? Azért van-e, mert ennyire buták, vagy alultanultak a gyerekek ezekben a régiókban, vagy esetleg azért, mert valamilyen egyéb okon van ennek. Ez szerintem kevesendő másban, és szerintem ez az anyanyelvben kevesendő. És hogyha megnézzük ezt az elsőre ilyen csúnyának, meg furának tűnő elvárát, akkor itt pont azt láthatjuk, hogy vannak olyan megyék, ahol az ukránul beszélők aránya, az viszonylag magas, mondjuk 10-20-30-40% fölötti. Hogyha emellé tesszük a bukási arányt, amit pedig itt az alsó tengelyen látunk, akkor azt látjuk, ez egy egyenes arányosság, minél magasabb a bukási arány, annál több az a megyében az ukránt, mint nem anyanyelvet használóknak az aránya. Szóval van egy ilyen iszonyú nagy ellentmondás az országban. Azok, akik nem tudnak ukránul, mert nem tanulnak meg ukránul, mert erre nincs lehetőségük, nem ukrán nyelvkörnyezetben ülnek föl, nem akarnak hosszú távon Ukrajnában élni, vagy bármilyen egyéb oka lennek. Ők tulajdonképpen az érettségi rendszerében, meg úgy általában az oktatás rendszerében sokkal nagyobb hátrányból indulnak, és sokkal nagyobb az esélye annak, hogy meg fognak bukni az ukrán érettségén, és emiatt sem Ukrajnában, sem más országban nem tudnak majd hosszú távon boldogulni, egyetemet folytatni, és a többi. Ugyanaz látszik egyébként az érettségi eredmények tükrében is, hogyha ezt nézzük meg, akkor hasonló számarányokat látunk. És hát felvetődik a kérdés, hogy ilyen oktatási, meg ilyen politikai, ilyen gazdasági, ilyen társadalmi helyzetben a fiatalsághoz hol szeretne egyrészt elsőként tovább tanulni, hosszú távon pedig hol szeretne letelepedni, munkát felállni, családot alapítani. És amikor ez az egész így fölmerült bennem, akkor azon gondolkodtam, hogy oké, ezt valahogy föl kellene mérni, tehát kéne valamilyen kutatás. És 18-19 évesen, amikor az egyetemet kezdtem, akkor tulajdonképpen elmentem Kárpátalján minden magyar vagy magyar tagozatú iskolájába, a gimnáziumába, a középiskolájába, legyen ez egyházi, vagy legyen ez állami, vagy legyen ez magyar állami fenntartású iskola, és ott végeztem egy kérdéves fölmérést, ahol kaptak egy papíralapú kérdőívet a gimnazisták, és azt mértem föl, hogy hol szeretnének majd tovább tanulni. Nyilván, hogyha feltehetjük, de persze ez nem garancia, de feltehetjük, hogyha valaki Magyarországon vagy Nyugat-Európában folytatja a tanulmányait Ukrajna után, akkor valószínűleg nem fog Ukrajnába, Kárpátaljára visszamenni, de ez csak egy beslés. És itt ugye azt látjuk, hogy a megyének a többsége az nem Kárpátalján képzeli el a rövid távú jövőjét sem, tehát nem Kárpátalján szeretne az érettségi, vagy a gimnázium, vagy a középiskola után majd tovább tanulni, hanem máshol. És ez igen szomorú, bár vannak olyan képzési formák, amelyek Kárpátalján nincsenek meg, de például Magyarországon megvannak, de nem jellemző, nekem nincs ilyen ismerősöm, aki eljött volna Magyarországra tanulni, aztán pedig visszamegy a Kárpátaljára dolgozni. Tehát ennek nyilván van egy ilyen elszívó jelensége. És ez megint csak egy érdekes kettőség, hogy ameddig mi azt mondjuk, legalábbis azok, akiknek van egy ilyen, nem tudom, ilyen nemzeti öntudata, hogy az fontos, hogy Kárpátalján a kárpátaljai magyarság száma, meg minősége megmaradjon. Ennek ellenére mégis azt látjuk, hogy a magyar egyetemek, meg úgy általában a magyar munkaerőpiac, az tárkarokkal várja a kárpátaljai magyarokat. Egyébként főleg azért, mert nagyon szolgálmasak, meg nagyon sokat dolgoznak. Tárkalokkal várjuk őket, és ennek van egy hatalmas nagy elszívó ereje, egy ilyen agyelszívó ereje, ami Magyarországon belül is megvan Budapest tekintetében, ugye ez megvan Magyarország meg Kárpátalja között is, és így felmerül a kérdés, hogy mi az, ami számunkra fontosabb, az, hogy nekünk legyen, aki pótolja a munkaerő hiányunkat, meg úgy általában a munkaerő piacai problémákat megoldja, vagy mérsékelje, vagy az a fontos, hogy a kárpátaljai, meg egyébként az erdélyi, meg a lejvidéki, meg a felvidéki magyarságnak az őshonossági kérdése az megoldódjon jövőben is. Ez egy nagyon komoly kérdés, nem igazán látok ebben ilyen egységes koncepciót, hogy erre mi a válasz, mi az, ami erre jó válasz, mert igazából nincs is igazán jó válasz, éppen ezért nehéz kérdés. És akkor a kérdés föltedik, hogy ha már Magyarországon tanulnak tovább ezek a fiatalok, akkor hol? És ennek érdekében megnéztem az ukrán statisztikai adatokat arról, hogy ha valaki nem Kárpátalján, de Magyarországon folytatja a tanulmányát, akkor mégis hol folytatja. És ez nem meglepő, hogy a többség az majdnem az egyharmada a Kárpátaljára, Magyarországra érkezőknek, az Debrecenben fogja folytatni a tanulmányait. Ennek sok oka lehet, egyrészt az, hogy olyan egyetemről beszélünk Debrecen tekintetében, a Debreceni Egyetem tekintetében, ami tulajdonképpen mindenfajta képzést kínál, az orvosítól egészen a jogiig mindenféle képzést kínál, nagyon színes a képzési kínálata, az ország egyik legnagyobb egyetemről beszélhetünk. Ráadásul egy vallásilag is ezért kötődik a két város és terület, hiszen Debrecen tudjuk, hogy a reformátusok városa, a Kárpátalja pedig a reformátusok területe, éppen ezért van egy ilyen fajta kötődés is a két régió között. A következő célpont az Budapest, nagyon sokan mennek Budapestre Kárpátaljáról. Velem már többször is fordult előírja, hogy Budapesten csak úgy elkezdtem beszélgetni emberekkel ilyen olyanokból, és kiderült, hogy Kárpátaljáért. A következő célpont az Nyíregyháza, ez a közelség miatt van véleményem szerint. Ezt követi egyébként Miskolc, Eger, és végül pedig Szeged is. Tehát Szegeden is egy néhány kárpátaljai egyetemista szokott tanulni. És még egyszer hangsúlyozom, hogy nem találkoztam még olyan kárpátaljai értelmiségével, aki egyetemet végzett, vagy annak a közelében járt, hogy ő vissza akarna menni Kárpátaljára. És ez nagyon nagy probléma véleményem szerint. És akkor nézzük a hosszú távú jövőképet Kárpátalján, tehát hogyha a rövid távú szándékot azt láttuk, hogy hol akarnak majd letelepedni, egyetemre menni. A kérdés az az, hogy mi a helyzet hosszú távon, hogyha a hosszú távú helyzetet nézzük. Itt azt láthatjuk, hogy azoknak a körében, akinek a körében én ezt a kérdéves felmérést végeztem, ők hosszú távon hogyan képzelik el jövőiket, hol szeretnének majd letelepedni, családot alapítani, akkor itt egyfajta kettőség figyelhető meg Kárpátalja járásain belül, és itt fontos kiemelnem, hogy itt Kárpátalja azon járásait vizsgált, fogod a Kárpátaljaiaknak a magyarságának a számaránya, az meghaladja a 3%-ot. Ez a 13 járásból már nem olyan sok járás egyébként, ez, hogyha megszámoljuk, akkor egész pontosan 7-8 járás, ami meghaladja a 3%-ot. Én ezekben a járásokban jártam végig a gimnáziumokat és iskolákat, és itt mértem föl az, hogy milyen a hosszú távú jövőkép, és hol szeretnének majd letelepedni, családot alapítani. És van egy ilyen kisebb mértékű elvándorlás a határ közelében, illetve nagyobb városok körzetében, ilyen az Ungvári, a Munkácsi és a Beregszászi, illetve esetleg még a nagyszülősi járást tartozik ide, ahol viszonylag kisebb az elvándorlási szándék. Szerintem ez a határnak a közelével magyarázható, hogyha a határ közel van, akkor azért mindig van egy-kettő lehetőség arra, hogy az ember próbálja meg boldogulni, valamilyen módon bizniszelni, üzletelni. Viszont, hogyha a határtól, meg a nagyvárosoktól, Ungvártól, Munkástól, Beregszásztól messze vagyunk, akkor az elvándorlási szándék ez még magasabb, hiszen még rosszabbak a munkavállalási lehetőségek ezekben a régiókban, és még kevesebb a munkahelyeket biztosító nagyvárosoknak a száma. És azt láthatjuk, hogy ezekben a járásokban a fiataloknak a többsége valahol 70, valahol 80, valahol 90%-a, de nem Kárpátalján képzeli el a jövőjét, hanem úgy képzeli el, hogy a gimnázium után köszöni szépen, de szeretné más országban folytatni a tanulmányait, vagy a munkavállalást, vagy a családalapítást, a települést. És nagyon kevés a precedens arra, hogy valaki visszaköltözzön. Én rendszeresen járok egyébként például Viskre. Viskről tudni kell, hogy a Huszti járásban található itt. Ha látják önök is a Huszti járást, akkor annak a csücskében, a déli csücskében található Huszt, ami egy Visk, ami egy olyan szempontból nagyon érdekes település, ez a Visk nevű falu, 6000 fős falu, hogy a környezete teljes mértékben ukrán és ortodox, ugyanakkor maga a Visk, annak a nagy része, és most már csak nagyjából a fele 60%-a, de megmaradt szorványként, megmaradt magyarságként, és mondhatnak nagyon-nagyon erős református közösség, van ott egy olyan lelkipásztor, aki ott már sok éve összetartja a közösséget. Nagyon erős a közösség, templomba járás, az istentiszteletek látogatása, a különböző ilyen vallási programok azok nagyon sokszínűek és nagyon rendszeresek, de hogyha én bármikor elmegyek Viskre egy ilyen programra, vagy akár egy vasárnapi istentiszteletre, akkor ott mindig azt figyelem, hogy igazából középkorú, vagy tehát ilyen 20 és 50 év közötti embert nem nagyon látni. Vannak fiatalok, akik még ott vannak Kárpátalján, hiszen ott tanulnak, meg még nem cselekvőképesek, meg vannak idősek, akik ott töltötték le az életüket, ott dolgoztak, de a kettő közötti középréteg, a nem tudom, a 30 és az 50 év, 60 év közöttiek, azok egyszerűen hiányoznak a templomból. Nem látni ott középkorú népességet, és ez számomra mindig nagyon ijesztő, hogy akkor így hogyan lesz jövő, akár ezen a településen, akár Kárpátalja más településein. Ami egyébként egy ilyen kilátalási lehetőség Kárpátalján, és ami sokak számára az elmúlt években, évtizedekben egyfajta plusz megélhetés biztosított, és amit önök számára is nagyon ajánlok, erősen javaslok, hogyha még nem jártak Kárpátalján, az, hogy látogassák Kárpátalját, és mivel itt egy ilyen falusi, rurális társadalomról beszélhetünk, ezért a falu turizmus az nagyon erős Kárpátalján. A falusi turizmus az azt jelenti, hogy valamilyen szervezeten keresztül, vagy akár önszervező módon elmennek valamilyen településre, azon a településen megszállnak, jellemzően olyan helybéli néniknél, bácsiknál, helybéli lakosságnál, akik képesek arra, hogy befogadjanak néhány főt, nekik számukra reggelit, ebédet biztosítsanak, amik mondanom sem kell, hogy ilyen helyi ételekből áll össze, és ők innen például mondjuk Viskről járják be ezt az egyébként nagyon érdekes és kevesek által ismert megyét. Ez valamilyen fajta plusz lehetőséget, plusz gazdasági lehetőséget biztosít a helybéliek számára, és nem egy, nem kettő olyan ismerősen van, például tanárok, akik számára igazából a megélhetést az biztosítja, amelyet a tanárok, és ami miatt kapnak egy bizonyos mértékű fizetést az államtól, hogy ilyen turizmusban részt vesznek. Úgyhogy ezt önök számára is tényleg erősen javaslom. Remélem, hogy már minél többen voltak önök közül is Kárpátalján. Ha nem így volt, akkor pedig remélem, hogy akár a sukorói közösség, akár ilyen egyéni szinten külön-külön, de tudják látogatni ezt a régiót a jövőben. Én így nagyon röviden és nagyon tömören így a torokfájáson mehet, én szerettem volna beszélni Kárpátaljáról. Hogyha önöknek bármilyen kérdésük van, akkor pedig nagyon